Istennek szent ígéjét Mózes második könyvéből, a 16. résznek a 3. és 4. verseiből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. S mondának nékik Izrael fiai, bár megholtunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor a húsos fazék mellett ültünk vala, amikor jól lakhatunk vala kenyérrel, mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy minden sokaságot éhséggel üljétek meg. És mondta az Úr Mózesnek, íme én esőképpen bocsátok néktek kenyeret az égből, menjen ki azért a nép és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem, akar-e az én törvényeim szerint járni, vagy nem. Menjen ki azért a nép, és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsen, akarja az én törvényem szerint járni, vagy nem. Kedves testvéreim, az Isten népe örök vándorlásban van. Óhatatlanul viszi magával a múltját, de nem visszafelé néz, hanem előre. Arra az Istenre, akinek ígéretét bírja, arra az Istenre, aki előtte megy, és aki vezeti az ígéret földje felé. Úgy is mondhatnám, hogy hittel fölemeli a tekintetét, és a magasba néz. Nem arra, ami ott van a szem előtt csupán, hanem arra, ami az ő teremtő, kiválasztó és szabadító Istenének az ígérete. És mindezt teszi a jelen átmeneti állapotában, a jövő Krisztusban adott ígéret beteljesedésének a bizonyosságában. Testvéreim, ez nem csak az ószövetségi népre igaz, hanem igaz ma ránk is. És azt hiszem, hogy azért van ma az egész európai gondolkodás, vagy így is mondhatnám, hogy a nyugati gondolkodás válságban, mert nem úgy tekint erre a mostani állapotra, és különösen ezen a mi vidékünkön, akik jövünk egy múltból, egy jó megfogható, körülírható múltból, szóval nem úgy nézünk erre a mostani helyzetünkre, mint átmeneti állapotra, ezért van ez a tudati, ez a gondolati válság. Hanem nagyon sok ember számára célként jelent meg. És ma is célként van jelen a mostani kor. Mert mindenki úgy futott neki, és talán ma fiatalokat is úgy engednek el azzal a gondolati tartalommal, hogy hát itt kellene lennie a földi paradicsomnak. Hát ezért váltottunk rendszert. Ezért álmodtuk azt, hogy jön majd a beteljesedés. És nem jött el. És nem is jön el, testvéreim, mert tudomásul kell venni, és hatalmas vigasztalás ez, hogy ez a kor, amiben élünk, ez nem a végállapot. Ez egy nagyon is átmeneti korszak. Úgy tüntetik fel, mint a tökéletes beteljesedésnek a lehetőségét, ugye ahol az ember megtalálja már ezen a földön életében a boldogságot, pontosabban a beteljesülést, amikor semmifajta hiány nem lesz, mert a körülöttünk lévő és fogyasztást indukáló világ, illetve azok, akik meghatározzák ma már a gazdaságot, elhozzák számunkra a beteljesedést. Gondoljatok végig, testvéreim, néha az élelmiszeripartól, mondjuk a szépségiparnak a reklámjaig, és azonnal tetten érhető ez, hogy hogyan tudod te nagyon rövid időn belül az életedet eljuttatni a tökéletes boldogságig. De ha igaz lenne, testvéreim, hogy megvesszük a, mit tudom, melyik cégnek a szépségipari termékeit, meg a másik helyen pedig a tökéletes élelmiszert, ugye, amelyikből emberek fosztogatják meg magukat, hogy megfeleljenek az ideálnak, szóval, vagy éppen ott vannak azok a tökéletes szakkönyvek, amelyek a boldogságot nagyon szépen leírják, Szóval, ha mindez igaz lenne, akkor tényleg eljutnánk, eljuthatnánk ebbe az állapotba. De megint mondom, a nagy probléma éppen az a mai gondolkodásunkban, hogy erre a helyzetre, amiben élünk, nem átmeneti állapotként tekintünk. Pedig a Szentírás világosan beszél, nem csak az Ószövetség, hanem az Új Szövetség is. A 20. század egyik legnagyobb teológusa hangsúlyosan, Barth Károly hangsúlyosan emeli ki, és sokszor leírja, hogy az Isten népe örök vándorlásban van. Mi vándorlók vagyunk itt a Földön. Jövünk és beállunk a történelemben egy sorba, de ugyanakkor az életünk az több annál, mint ami itt a Földön látható. Az Isten sokkal nagyobb dicsőséget tartogat az övéinek, olyan dicsőséget, amihez hasonló nincsen a történelemben. És ez a probléma jelenik meg, testvéreim, ebben a történetben is, amit hallottunk. Hiszen a jelen átmeneti állapotát elfogadni képtelen nép hova jut el? A zúgolódásig. Azt is mondhatnám, hogy az örök elégedetlenségig. És nézzetek körül ebben a világban, mi van? Az örök elégedetlenség. Mert nem úgy néz az ő életére, mint annak az Istennek az ajándékára, aki a szabadságra viszi az ő népét. Hanem ez a nép, amelyről hallottunk itt a Bibliában, a biztonság hamis képzetébe kapaszkodik, és azt mondja, bár haltunk volna meg, amikor ott voltunk Egyiptomban a húsos fazekak mellett. Jobb lett volna ott meghalni. Hát most kijöttünk a szabadságba, de itt kódorgunk. Éhenni és szomjan veszünk. Pedig testvéreim, aki ismeri a Szentírást és visszalapozza az Egyiptomban történt eseményeket, amik megestek az Isten népével, azok egyáltalán nem a húsos fazekakról szólnak. Az emlékezet megszépíti a múltat. Nem ültek ők a húsos fazekak mellett, hanem a nyomorban ültek. Félelemben teltek a napjaik. Ott volt fölöttük egy kiterjesztett államhatalom a maga elnyomó gépezetével. Kiszolgáltatottak voltak. Kiszolgáltatottak voltak önmagukban és gyermekeikben. És legtöbbször az élet ösztön működött a korbácsnak a parancsa alatt. És mégis hogy gondolnak vissza a pusztából erre az időre, mint akik ott ültek a húsos fazekak mellett. Megint mondom, nem ültek ott. Valamikor kezdetben még a József korában igen. De az, amire emlékszik az a nemzedék, aki ott bolyong a pusztában, nem ott ült. És érdekes, hogy mégis ez a megszépített múlt, amihez odafordulnak, és az is érdekes, hogy a közelebbit elfelejti az emlékezet, pedig ha olvassuk a Szentírásnak a mai ige szakaszt megelőző fejezeteit, a 13. fejezetet, akkor olvassuk azokat a történeteket, amelyet a legtöbben, vagy talán mindannyian ismerünk, amikor Isten csodálatosan átviszi az ő népét a vörös tengeren, utána pedig közvetlenül épp a mai történetünket megelőzően olvassuk azt, amikor a pusztában zúgolódnak, mert egy Mára nevű helységben keserű vizet találnak, ott Élim előtt, amiről ma is szó van, és Isten meggyógyítja ezt a vizet Mózes által. Ihatóvá teszi. Ott vannak a csodák. A szabadulás nagy csodái sokkal közelebb hozzájuk, és mégsem ezekre a történetekre emlékeznek érdekes módon. Nem az Isten jelenlétére, amit néhány hónappal, vagy egy-két évvel korábbiak, hanem egy régi korra, amelyet, amint mondottam, megszépít az emlékezet. Az Istennek erejét valahogy nem sikerül tudatosítani ennek a népnek. És ott, ahol ez elmaradt, testvéreim, ott megjelenik az a hamis látás, amelyben az ember áldozatává válik a körülményeknek. Az egyik legismertebb és nagyon sokszor vihart kavaró német író Martin Walser nem olyan rég a Harvard Egyetemen elmondott egy beszédet, és ebben volt egy figyelemre méltó gondolat, amelyik így hangzott: azok, akik állítják, hogy nincs Isten, de nem merik tovább gondolni, és hozzátenni azt, hogy mi lesz annak a következménye, hogyha nincsen Isten. Vagyis nem beszélnek arról, hogy mi az Isten nélküli lét következménye, nem ismerik, vagy elfogadják az igazságot. Mondja ezt egy kortárs író, hiszen a nagy dilemmán pontosan abban van, testvéreim, hogy a mai gondolkodásunkban a modernitás és a hit szemben áll egymással. Ma úgy lehetsz modern, hogy tabu hívőnek lenned. És ha megvallod a hitedet, szinte automatikusan veszed magadra a bélyeget, hogy régi ember vagy, e letűnt kornak a gyermeke. Isten ott van a népe között, halljuk ebből a mai történetből. Nem elvon gondolatiságban, hanem a maga csodáival és a tetteivel. Mert viszi ezt a népet, megmenti ezt a népet, ételt és italt ad nekik, viseli a gondjukat, azoknak az embereknek viseli a gondját az örökkévaló mennyei Úr, akik nem tudják elfogadni, és nagyon sokszor nem tudják befogadni az életükbe. Micsoda paradox! Isten azokhoz hajol alá, akik valahogy szeretnének tőle megszabadulni, legalábbis az életüket nélküle élni. És azért nem tudnak elfogadni, és nem tudnak befogadni, mert az Istenben önmagukat keresik. Nem az Isten hatalmát és dicsőségét akarják megismerni, felfedezni, és abban élni ebben a világban, hanem önmagukat keresik. A vágyaikat. Amit ha nem találnak meg, akkor visszavetítenek, ahogy hallottuk a múltba. És mi erre a zúgolódásra az Isten válasza? Azt, hogy minden szükségeset megad az ő népének. Megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Hallottuk az igéből. Menjetek ki a táboron kívül, és meglátjátok, hogy reggel manna lesz, este hús lesz. Zúgolódtok, de nektek adom meg, zúgolódó népem, azt, ami az élethez szükségetek van. És ez a szükséges, az Isten népének életében az elégséges is. Mert az életet kapja, és a jövendőt. Olyan Istenünk van, testvéreim, nekünk, aki a semmiből is tud teremteni. A látszólag lehetetlen helyzetből is tud jövendőt készíteni, sőt a jövendőbe átvinni az ő népét. Reménységet ad az ő gyermekeinek, hogy igazak az ő ígéretei, és be fognak teljesedni. És ezt csak hittel lehet elfogadni. A hitről azt mondja a nagy filozófus Spinoza, hogy a hit nem egyéb, mint olyan Istenre vonatkozó gondolatok, amelyek nem ismerete megszünteti az engedelmességet Isten iránt, és amelyek ezzel az engedelmességgel szükségképpen adva vannak. Olyan közel áll, testvéreim, ez a gondolat ahhoz, ami hitvallásunk a Heidelbergi Kátia 21. kérdésben megfogalmaz, hogy mi is az igaz hit? Isten ismeret? Bizalom és engedelmesség. Ismerni kell azt az Istent, aki csodálatosan hozzánk közel jött, és bízni kell benne. Enélkül nincsen hit. Aki nem tudja ráhagyni mindenit, életének teljességét, ünnep és hétköznapjait, munkáját, családját, abban nem csak a kételkedés van ott, hanem az engedetlenség is. A hit éppen az engedelmességben válik nyilvánvalóvá, amikor bátor vagyok mindenemet rátenni, ráhagyni az örökkévaló Istenre. Ha bízott volna Istennek pusztában vándorló népe az ő urába, megkönnyítette volna az életét. A bizalmatlanság, azt is mutatnánk, hogy a hitetlenség, az megnehezíti az életet. Van a közmondás, amit mindannyian ismerünk, ugye, hogy az ember az ő sorsát elkerülni nem tudja. De ebbe benne van, testvéreim, egy jó adag fatalizmus, sorsszerűség. De ha igaz az, hogy az ember a sorsát elkerülni nem tudja, nem mindegy, hogy ki tartja ezt a sorsot az ő kezébe. Egy kiszámíthatatlan hatalom, egy szeszélyes valaki, amit akár sorsnak is lehet nevezni, amely éppen alá van vedve a mindenkori világ körforgásainak, vagy tudjuk, hogy az életünket az a szerető Isten tartja a kezében, aki mindig és mindenben közel van az ő népéhez, aki az ő fiában alászállt, hozzánk jött, belépett az életünkbe, ebbe az embervilágba, aki azt mondotta, hogy ne féljetek, mert nem hagylak titeket árvákul, nem hagylak titeket sohasem magatokra. Itt ebben a modern világban, itt sem hagy magunkra. Megtudjátok majd, hogy kicsoda ez az Isten, mondja Áron, ennek a lázongó, zúgolódó népnek. Megtudjátok, mert csodálatosan cselekszik. Megtudjátok, hogy Isten szabadító Isten, olyan, akinek hatalma van arra, hogy a testi szükségleteinkről, az anyagi dolgainkról, de ennél többről is gondoskodjon az életünkben. Megtudjátok azt, hogy szeretetben jár közöttünk. Megtudjátok azt, hogy mikor elmúlik ez az átmeneti kor, ő, aki a tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, ugyanazzal a szeretettel áll mellénk, ölel magához. Megtudjátok azt, hogy ő az ígéreteit megtartó Isten. Aki épp azért jött el közénk, hogy felemeljen, hogy vigyen minket is. Aki Jézus Krisztusban elválasztott, és a maga népévé szentelt. Boldogok, akik ezt megtudják. Érzik és élik Istennek ezt a szeretetét, amelyben egyszer csak felkiáltanak, mán ez. Magyarul ezt mannának fordították, pedig az eredeti szövegben van még egy értelmezési lehetősége. Ez egy kérdő mondat, micsoda ez? Hát testvéreim, nagyon sokak számára Micsoda az Isten jelenlét, nagy kérdés. Mások számára pedig mennyei ajándék, amellyel betölti az életünket. Amen.